Jézus Krisztus mondja, ne tartóztass engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj el az én testvéreimnek, és mondd meg nekik. Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenemhez. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Foglaljuk el helyünk a testvérek, és estét Isten tiszteletünk kezdetén. A 358-as dicséretünk első három versét énekeljük, mindet leülve. 358-as dicséretünket keresünk ki énekes könyvünkből, az első három versét énekeljük. 358-as énekünk első verse így kezdődik. A Krisztus menne fel minden, hogy nékünk helyet felszene.
Csütörtöki ünnepi Isten tiszteletünknek, együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy Jézus Krisztusnak, egyszülött fiadnak földi élete tel is tele van igazi csodákkal. Csoda már az, amilyen szeretettel őt elküldted erre a világra. Csoda az ő szűztől való születése, tőled való fogantatása, csoda az ő testélétele, életének megaláztatása, hiszen ott hagyta a mennyei dicsőséget, hogy hozzánk lehajoljon. Csoda volt az ő földi élete, hiszen mindenben megkísértetett, de nem bukott el egyetlen bűnben sem. Csoda volt Jézus Krisztusnak ártatlan halála, engesztelő áldozata, és csoda volt halálból való feltámadása is. És Urunk, amikor áldozó csütörtökön megemlékezünk az Úr Jézus mennybe meneteléről, azt kell mondjuk, hogy ez is csoda. Csoda, hogy az ő győzelme után a tanítványok szeme láttára visszaül dicsőséget trónjára, felmegy a mennybe. Köszönjük neked, Urunk, hogy annyi csodát cselekedtél ő vele, és ő benne velünk is. Köszönjük, Urunk, hogy Jézusnak minden csodája, minden mondata, szeretetének minden jele, bizonyítéka értünk történt. Köszönjük, Urunk, hogy ma is bennünket szólítgatsz. A mi életünk fontos neked, és a te igéd ma is bennünket keres. Add, hogy a mi szívünk nyitva legyen a te szavadra. Hadd legyen nekünk drága mai napon, ezen az estén is, mindaz, amit te üzensz, amiről te beszélsz velünk. És Urunk, könyörülj a távol levőkön, azokon, akik dolgoznak, és nem lehetnek közöttünk. pedig szívükkel vágyódnak, hogy itt legyenek a gyülekezetben. Könyörülj, Urunk, a gyülekezet betegjein, szenvedőin, erőtlenjein, műtéteseken és kórházban levőkön. Könyörülj azokon, Urunk, akiknek a szíve nem indította őket arra, hogy eljöjjenek közénk. Légy irgalmas ennek a gyülekezetnek minden tagjához, mindannyiunkhoz, családtagjainkhoz, szeretteinkhez, azokhoz is, akik lélekben távol vannak tőled. A te szereteteddel keresd meg őket is, találd meg őket is, ments meg mindannyiunkat a te nagy neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgattál, szólíts meg minket, adj halló fület, látó szemet, téged befogadó szívet. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a legelső fejezetéből, a negyedik verstől, a 11-es versig terjedő igerészből, Krisztus mennybe menetelének a történetét. A megnevezett igehely, tehát apostolok cselekedetei, első fejezet, a 4-es verstől a 11-es versig olvasom. Amikor együtt volt velük, kijelentette nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, sokszor látom az emberek életén és saját magunk gondolatain is, hogy mi emberek sokszor nem értjük Istent. Elgondoljuk, hogy Istennek egy-egy helyzetben mit kéne csinálnia, és csodálkozunk, hogy Isten nem azt csinálja, amit mi gondolunk, amire számítunk, amit mi csinálnánk az ő helyében. Sokszor találkozom emberekkel, akik hangot adnak ennek a véleményüknek, hogy Isten másod cselekedett, mint ahogy ők várták volna. Pedig higgyétek el, hogy Isten soha nem követel hibát. Hudson Taylornak, aki Kínát misszionálta nagy-nagy hittel, hatalmas evangélizálással, ő neki volt a vezér mondata, hogy Isten soha nem val kudarcot. Isten soha nem követel hibát. Ő így ment végig, sok-sok kudarc érte, pofon érte, bántás érte, de ő hitte azt, hogy Isten azonban nem val kudarcot. Minket érhet bántás, de Isten ügye halad előre a mennyei cél felé. Ma erről lesz szó, hogy bizony Istennek határozott terve van ezzel a világgal, határozott terve van az ő tanítványaival, népével, az egyházzal, és minden halad előre az isteni cél felé. Isten megvalósítja a terveit, mégpedig hiba nélkül. Áldozó csütörtökön is azt látjuk, hogy a tanítványoknak megvan a maga koncepciója. Megvan a kis gondolatuk, hogy most Jézus győzött a halál felett, megvolt a megváltás, feltámadt, itt van közöttünk, 40 napon keresztül megjelenik, oly sokszor beszélünk vele, velünk van a feltámadott Úr, a Mesiás, és megvolt a koncepciójuk, hogy most Istennek mit kéne csinálni. Ők úgy gondolták el, hogy hát akkor a Mesiás most állítja föl Izraelben az ő királyságát, amelyetről a proféták már beszéltek, és Izrael felvirágzik, és a többi nép fölé lesz emelve. Hangot is adnak ennek, tehát Uram, hát nem most állított fel ezt a királyságot Izraelnek, és különös, amit Jézus mond, hogy nem. Sőt, Nem is bízza rájuk az alkalmakat, az időpontokat, sőt azt mondja nekik, hogy ezeket ne is feszegessétek. Ezeket megállapította a mennyei atya, most Istennek a tervei valósulnak meg. Ő neki vissza kell menni az atyához, visszaülni az ő dicsőségének a trónjára. De Jézus mond egy kicsin szót, és ezen van a hangsúly, hogy ellenben. Ugye az atya nem rátok tartozik, hogy foglalkozzatok időpontok alkalmakkal, amelyeket az atya maga kizárólagos hatalmával megállapított, ellenben erőt kaptok, eljön hozzátok a Szentlélek, tanúim lesztek. Tehát Isten fia a megfelelő dologra irányítja a mi szívünk figyelmét. Az első pont, amiről szeretnék beszélni nektek, hogy Isten terve az ő fiával. Ez az, amit a tanítványok nem láttak. Isten terve az ő fiával. Mindaz, ami Jézussal történt, az Istennek a határozott terve volt. A szűztől való születése, betlehemi jövetele, testélétele, Isten határozott terve volt. Bűn nélküli földi élete ebben a gyarló testben. Isten határozott terve volt. A Filippi 2-ben levő Krisztus himnuszon gyönyörűen leírja, hogy mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, emberré lett, ugye magatartásában is embernek bizonyult, engedelmessé lett, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát Isten fia ott hagyta a mennyei dicsőséget. Ez volt az atya terve. Emberré lett. Megalázta magát. Olyan mélyre halolt az Isten Jézusban, amilyen mélyre csak lehetett. Értünk. Ez mind-mind Isten határozott terve szerint történt. És most, amikor megtörtént a váltság, az értünk szóló engesztelő áldozat, most, amikor míg a halál is legyőzetett, az ördögnek az ereje megtöretett felettünk. Most Istennek mi a terve az ő fiával? Visszaadja neki azt a dicsőséget a mennyben, amely már a teremtés előtt a fiúé volt. Ez az, amit a tanítványok nem gondoltak. Az atya visszavárta a mennybe az ő egyszülött fiát, a legdrágábbját. Az atya óráján egy különös korszak kezdődik a mennybe menetellen, és ez az ige korszaka. Az ige korszaka itt számunkra az a korszak, amikor Isten az ő igéjével és lelkével van jelen ebben a világban. Ez egy nagyon lényeges dolog. Visszamegy Jézus ugye a mennybe, és itt az atyának gyönyörűsége az, hogy a mennyei lények gyönyörködjenek a fiában. Amikor a jelenések könyvét olvassuk, szüntelenül előkerül az, hogy a mennyben levő lények, a 24-vén, Károli azt mondja, hogy még vannak ott lelkes állatok, az újfordítás kerúbokat, szeráfokat fordít, akkor azt látjuk, hogy ezek gyönyörködnek a megöletett bárányban. Dicsérik őt. Ámul az angyalsereg a mennyben, hogy az Isten fia emberré lett, megöletett értünk, de fel is támadt, és uralkodik örökön örökké. A mennyben ez egy csodálatos öröm. Azt mondja a jelenések könyvében egy ige, hogy szünet nélkül mondják. Nem csak néha-néha, meg naponta egy picit, hanem szünet nélkül mondják a kerúgok, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az eget és a földet. Nem tudnak betelni Jézus dicsőségével a mennyben. És az atyának gyönyörűsége Jézus. Gyönyörűsége az értünk megöletett bárány, hogy legyen ez a mi gyönyörűségünk is. A másik, amit nagyon komolyan kell látni, hogy határozott terve volt Istennek, hogy Jézus a mennyben legyen, de ezáltal az ő lelkét elküldje erre a földre. Még a konfirmandus KT-ban is benne van, amit a hitvallásunk tanít, hogy ugye mi a haszna Krisztus mennybe menetelének. Na ne úgy értsük ezt, hogy a KT-nk olyan haszonelvű lenne, hogy az utilitarizmus a haszonelvűség, az önző világ tud utilitarista lenni, haszonelvű, hogy na, miből származik nekem hasznom. Hát a heidelbergi KT-nak sok kérdése így tevődik fel, hogy na, mi hasznod abból, de nem önző szempontból teszi ezt fel, hanem milyen lelki javat ad ezáltal Isten. Hát milyen hasznunk van, milyen lelki javunk származik Krisztus mennybe meneteléből? Van a mennyben üdvédünk, szószólónk. Aztán Jézus Krisztussal, miután ő elküldte a Szent Lelkét, mindenki minden pillanatban, mindenkor találkozhat vele. Beszélhet vele. Amíg Jézus itt volt a Földön, emberi testben, akkor korlátozta őt ennek a világnak tereje és idője. Hogyha Júdeában volt, nem lehetett vele találkozni Názáretben. Vagy nem lehetett vele találkozni éppen Jerikóban. Amikor meg Jerikóban járt, akkor meg nem tudott vele találkozni a samáriai asszony Samáriába. Korlátozta őt testben az időnek, térnek minden korlátja. De amikor Jézus megdicsőítetett, visszaült a mennyei trónra, azt mondja az ige, és itt Jézus saját maga ígéri ezt a tanítványainak, hogy én elmegyek, elküldöm a Szent Lelket erre a világra. Ebben a korszakban, amelyet ma élünk, Krisztus mennybe menetele óta, bűnkösd óta, az ige korszakában az a csodálatos, hogy Isten a lelkével van jelen ebben a világban. Ez hatalmasabb dolog ám, mint hogyha Isten fia még mindig erőtlen emberi testben lenne közöttünk. Ha az ő lelkével van jelen, és ez a lelke adatik minden Krisztusban hívő szívébe, te őt bármikor megszólíthatod, bármikor találkozhatsz vele, bármikor a lelkedből feltör egy kiáltás, egy sóhaj, egy igazi imádság, Isten fia azt hallja, ott van veled, ott van nálad, és beszélhetsz vele. Ez egy csodálatos előny, egy csodálatos kiváltság, hogy Isten fia az ő lelkével mindenütt jelen van, és te találkozhatsz vele, beszélhetsz vele. Ezért van most az ige korszaka. Isten ebben a világban az igéjével és Szent Lelkével van jelen. Azt tetszett az Istennek, hogy ebben a korszakban hirdessék az igét, és az ige hirdetés bolondsága megtartsa a benne hívőket. Szól az ige is, aki meghallja a szívével, aki ezt hittel befogadja, annak Isten örök életet ad. Ez a csoda ebben a korszakban. Ez a csoda a mai napban is. Szól az ő igéje. Keres bennünket igéjével, lelkével, és találkozhatunk vele minden Isten tiszteleten, de odahaza a belső szobát csendjében. Találkozhatsz vele lelked imájában, mert ott van veled, és meghallgat téged. Aztán mi a terve még az atyának, a fiával? Az, hogy ebben a korszakban, az ige korszakában a fiának lelke néped gyűjtsön magának. Konfirmandus KT-ban a 68-as kérdés, ami egy az egybe a heidelbergi KT-ból kivett kérdés, hogy mit hiszel az Anya Szentegyházról. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végezetéig. Szent lelke és igéje által, az igazi egységében az egész emberi nemzetségből magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké el is maradok, mondja a KT. Gyönyörű mondat. Mit csinál Isten most ebben a világban? Gyűjti az ő népének tagjait. Népet gyűjt magának. Gyülekezetet, igazi egyházat. Keresi azokat az embereket a világban, akik csatlakoznak az ő szövetségéhez. Akiknek drága a Jézushoz tartozás. Minden napon, minden órában Isten ezen munkálkodik. Csodálatos terv. Látniuk kéne a tanítványoknak, és ők csak Izrael királyságára néznek. Istennek sokkal nagyobbak a tervei, mint sem azt el tudták volna képzelni az apostolok. A fia győzelme a mennyben dicsőítetik, lelke elküldetik erre a világra pünköstkor, és onnantól kezdve minden megtérő szívébe találkozhat vele bármelyik bűnös a világ bármely pontján, bármikor, és csatlakozhatunk ahhoz a néphez, amelyet ő maga gyűjt igéjével és Szent Lelkével magának örökre. A második pontban pedig beszélünk arról, hogy mi Isten terve a tanítványokkal. Hiszen ott állnak, egy picit olyan benyomásom van erről a felolvasott történetről, hogy a tanítványokban van egy kis ostobaság, együgyűség, ez a legjobb szó rá, hogy olyan együgyűen állnak ott, és nem fogják fel, hogy Isten őket egy csodálatos tervbe bevonja. Beszélt velük az Isten fia, elmondott mindent, és visszament a mennybe. Nem maradtak egyedül, sőt, na nézzük, mi az ő életükkel Isten terve. Az első, amit mond nekik, hogy maradjatok Jeruzsálemben. Nekünk ez azt jelenti, testvérek, hogy maradjunk együtt. Isten fia parancsot ad a tanítványoknak, hogy ti maradjatok együtt. És ezt ma is mondja a hívő embernek. Keresd azoknak a közösségét, akik ugyanúgy hisznek Istenben, keresik őt, várják őt. A hívő ember egymagába nem érzi jól magát. Közösségbe kell, hogy legyen a hittestvérekkel. Ezért fontos az, hogy gyülekezetbe járjunk. Szinte Jézus ebben burkoltan azt mondja, hogy keresd fel a te gyülekezetedet, tartozz oda, légy ott, legyél ott otthon, és gyakran menjél a te gyülekezetedbe. Aztán azt mondja, hogy betöltekeztek majd Szentlélekkel. Elküldöm a Szentlélekkel hozzátok, és az betölt benneteket. Ez is Istennek a tanítványokkal levő terve. Isten nem kiskereskedőként adja kimérve, méricskéve a lelkét, hanem be akar tölteni az ő Szentlélekével. Neki az a fontos, hogy a te egész életedet átjárja az ő igéje, Szentlélek, az ő hatalmának minden munkája, hogy te át legyél formálva. Mindaz, amit Isten elgondolt felőled, az benned kiformálhassa az ő lelke. Aztán így mondja a Károli, hogy erővel övezzen fel titeket. Ugye a felövezés, volt sokszor erről szó, hogy az ókori ember a tógáját ugye visszatűrte, az alját a derekába, így készült fel a szolgálatra. Amikor valaki dolgozott valamit, mindig felövezte magát, visszatűrte a hosszú ruhát bokájától az övébe, így egyből szabaddá vált jobb mozgásra, keze, lába, minden olyan mozgást el tudott végezni, ami bármilyen munkához szükségeltetett. Isten azt mondja, hogy erővel foglak felövezni téged. Istennek a következő terve a tanítványával, hogy erőt adjon nekik. Van feladatunk Istentől, és ahhoz ő adja az erőt. Ő készít fel a szolgálatra, övé az elhívásnak, drága csodája is, és ő adja az erőt. Nem saját magadból kell merítened az erőt, ő majd ad erőt. Aztán átformál az ő igéjével, szent lelkével. Benne van ez is, hogy legyél mindig az Isten igéjének a jelenlétében. A te életed folyjon az ige körül, az ige jelenlétében. És mi következik ebből? Bátor hitvallókká teszi a tanítványokat Isten munkája. Nézzétek meg a kontrasztot a pünkösdi vasárnap és a húsvét vasárnapi esti tanítványok állapota között. Húsvét vasárnapján azt olvassuk, hogy féltek, bezárkóztak, ki sem mertek menni az utcára. Pünkösd vasárnapján meg miután Isten lelke betöltötte őket, felövezte őket, átformált őket, kinyitották az átajtót, sarkítártát, kimentek a több ezres tömeg elé, félelem nélkül hirdették a Krisztusban való élet igéit. A Szentlélek bátor hitvallókká tudja formálni a gyáva tanítványokat. Testvérek, ez hatalmas dolog. Hatalmas dolog. Azok a tanítványok, akik esetleg Isten szavát nem merték hirdetni egykor a munkahelyükön, azok a tanítványok, akik Isten igéjét el sem merték mondani a családjukban, vagy letagadták, hogy ők templomba járnak, mert féltek, hogy mit szólnak, kinevetnek, kigúnyolnak, hogy én templomba járok, azokból lehet bátor hitvalló. akik nem szégyellik Jézust, nem szégyellik az Úr mértékét, hanem megvallják őt, bizonyságot tesznek, és megkapták Péterék is pünköstkor, hogy részegek ezek, édesbortól részegettek, meg azt olvassuk a pünkösdi történetben, és Péter nem is megsértődött, nem visszakozott, megfelelt nekik, nem részegek ezek. Ez Isten lelkének csodája, munkája. Nem szégyelte a gúnyolódók mondásait, vállalta Jézust. Testvérek, merünk-e szólni róla? Figyelembe vesszük-e, hogy mi Isten terve a tanítványokkal? Csatlakozunk-e hívőkhöz, járunk-e gyülekezetbe? Engedjük, hogy Isten igének a jelenlétébe folyjon a mi életünk. És a harmadik pontunk végezetül, mi Isten terve veled? Tegyük személyessé ezt az igét. Olyan sokszor el tudunk bújni a tömegbe. Tegyük személyessé. Mi Isten terve veled? Isten feladatot ad a tanítványoknak. Nem is akármilyet. Azt mondja, hogy tanúim lesztek. Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Jeruzsálemben feszítették meg az Urat. Ott is tanulja kell, hogy legyél, ahol ő Jézusra halált mondanak. Júdeában, ott akarták mindig Jézust legjobban megkövezni. Sokszor azért jött el onnan, visszatért Júdeába, megírják az evangéliumok, hogy szólnak a tanítványok, hogy megint Júdeába megyünk, hát most akartak ott megkövezni. Ott is tanulja kell, hogy legyél, ahol az Úr igyére és a te életed esetre követ dobálnak. Samária. Samária egy ilyen félpogány hely volt, ugye tudjuk, hogy az asszír fogság alatt telepítette oda azt a népet, az asszír király, és hogy tisztelték Izrael istenét is, de megmaradtak a maguk bálványainál is. Samáriában is tanulja kell, hogy legyél az Úr Jézusnak. Olyan helyen, ahol beszélnek Istenről, de olyan hamis ismerettel, beszélnek az ő igéjéről, de annyi mindent nem értenek, nem látnak, és mellette ott van minden fals vallásosságuk, babonaságuk, hitetlenségük. Legyél ott is tanul. És a föld végső határáig. Ott is tanul kell, hogy legyél, ahol Istennek még nem volt egyetlen egy hírnöke sem. És ilyenkor élünk át csodákat, hogy amikor tanúi vagyunk a tőle kapott erővel, az ő lelke erejével, akkor Isten csodákat tesz. A kövekből is Ábrahám fiai támadnak, meghallják a pogányok is az Isten szavát, és csatlakoznak ahhoz az Úrhoz, aki örökkévaló szeretettel szerette őket. Aztán egy különös történet, valahol Kínában esett meg egy misszionárius, eljutott egy faluba, és elkezdett egyből beszélni az embereknek Jézusról, hogy ő Jézusnak a hírneke, aki csodálatos volt, és elmondta a tulajdonságait, hogy mekkora szeretet volt benne, még az ellenségét is szerette, akik megölték, azokért imádkozott, nem volt soha türelmetlen, nem kiabált senkivel, mondta ezeket a tulajdonságokat, és elkezdtek bólogatni a falu lakosai, igen, őt ismerjük, itt lakik a falu végén az egyik utcában. Hát kiderült, hogy ott volt már Istennek egy gyermeke, akiben az Úr lelke munkálkodott, aki átformálódott Jézushoz hasonlatossá, aki nem kiabált, nem lármázott, aki nem úgy élt, ahogy a pogányok, hanem egészen átformálva. Ugye ismeritek az apró történetet, kicsit megmosolyogtató történet, hogy egy lelkipásztor szerelte a kerítését, és a szomszéd kisfiú odaállt a kerítés túloldalára, és bámulta sokáig, megkérdezte a lelkész, hogy hát na kisfiam, érdekel a kerítés szerelés? Az nem, csak azt szeretném hallani, hogy mit mond egy lelkész, amikor rácsap a kalapáccsal az ujjára. Hát ne olyan hívők legyünk, akik akik ugyanúgy élnek, ahogy a világban, hanem olyanok, akik Krisztushoz hasonlatosak. Amikor Krisztus meghalt, a pogány százados, aki sok kivégzést látott, meglátta Jézusban az Isten fiát. Bizony ez az ember Isten fia volt, mondta. Jézus Krisztusnak terve van veled. Terve van veled, hogy te tanulja legyél. Ő a mennyben van, és az a terve, hogy te kapcsolatba kerülj vele. Megadta ehhez a lehetőséget és a feltételeket. Elküldte az ő lelkét, és elküldte erre a földre az ő igéjét. Te lépj vele kapcsolatba, kezdj el imádkozni. Mondd el szívednek a gondolatait Jézusnak minden nap. És legyen drága előtted, hogy ez az Isten kapcsolatba akar veled kerülni. Aztán Istennek az a terve veled, hogy te olvasd az ő igéjét. Hogy neked legyen Bibliád. És ezt olvasd naponként. Az a terve veled, hogy naponta élő közösségben legyél ő vele. És az a terve veled, hogy örököld a mennyet. Ha Jézushoz tartozol, csak akkor fogod örökölni a mennyet. Csodálatos egy terv. Csodálatos, amikor így lebontja a Szentírás szinte személyre szólóan, részletbe menően, hogy mi veled Isten terve? Erre kellene nekünk igent mondani. Igent mondani csodálatosan. De be ne csapjuk magunkat. Nehogy áltassuk magunkat, hogy velünk minden rendben van. Egyszer régi időkben a brit trónörökös ment az ő hintójával keresztül Anglián, aztán megállt egy faluban, megállította a kocsist, mondta, hogy itt menjünk be egy házba, beszéljünk a helyiekkel, és lement egy helyi parasztember házába, nagy tisztelettel fogadták őt, és észrevette a trónörökös, hogy hát ott van egy vastag, veretes biblia a polcon, levette, nézegette, és kérdezte a parasztembert, hogy olvassák a Szentírást? Igen, felség, olvassuk, minden nap olvassuk. És elrejtett benne egy aranypénzt, visszatette a polcra, és mondta, hogy olvassák csak tovább, kincset fognak benne találni. Egy évvel később megint arra járt a trónörökös, eszébe jutott az eset, és megállította a kocsist, hogy álljunk meg itt, bemenjek ebbe a házba. Bement a házba megint, nagyon kedvesen fogadták a helyiek, a családfő megint ott hajlongott előtte. A Bibliára terelődött a szó, levette a trónörökös a Bibliát. Olvasták? Olvastuk, felség, minden nap olvastuk a Bibliát. Kinyitotta, és ott volt benne még az aranypénz. És a paraszt ember előtt visszatette a zsebébe. Miért hazudtak nekem? Miért hazudtak nekem? Nem olvasták az igét. Mondtam, hogyha olvassák, kincset találnak benne, de nem csak az aranypénzre gondoltam, hanem az élet beszédét, az örök élet beszédét találhatták volna meg ebben a könyvben. Egy igazi kincset. Döbbenten látta a parasztember, hogy ott volt egy aranypénz. Egy éven keresztül abban a Bibliában, amit kisenyítottak. Jézusnak terve van veled. Terve van veled, hogy olvasd az ő igéjét. Hogy megismerd őt és az ő szeretetét. Úgy szeretett téged, hogy az ő fiát odaadta érted. Jézus a te bűneidért megbűnhődött, hogy neked ne kelljen soha ítéletre menni. Istennek az örökké való szeretete Jézusban mutatkozott meg. És az ő tervébe bevon bennünket. Légy az enyém, tartoz Jézushoz, és örököld a mennyet. A történettel fejezem be, ismerjük ezt a fiatalembert, akiről szól ez a történet. Saul néven született ő Tarzuszban. Zsidó szülei látták, hogy milyen tehetséges gyermek, és beíratták a rabbi képzőbe ezt az ifjút, aki kitűnő eredménnyel elvégezte az iskoláit. Nagy tudású írástudó lett belőle. Aztán Jeruzsálembe küldték tanulni. Annak a kornak a leghíresebb rabbiától, Gamáliéltől tanult. Az olyan volt akkor, mintha a külföldi ösztöndíjra a legjobb professzor alá küldtük volna el a mi gyermekünket. Hatalmas tudású fiatalember lett. Aztán még szerzett egy mellék állást is magának, egy második szakmát, kitanulta a sátorkészítő mesterséget is. Két diplomás fiatalember, nagy tudású, több nyelven beszélő rabbi, aki rajongott az Istenért, az atyák hagyományaiért, de amikor Jézus tanítványairól volt szó, akkor megtelt gyűlölettel, elkezdte üldözni őket, kit megkínzatott, kit börtönbe vettett, de olyan különös, hogy Istennek ebben a Saullal is terve volt. És amikor egyszer Damaszkusz felé ment, pont azért, hogy a Damaszkuszban is a keresztényeket bántsa, Isten megállította őt. Megjelent neki hatalmas fényességben Jézus, és beszélt vele. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. A nagy találkozás ezt a Sault is, ezt az egykor erőszakos, de tehetséges embert is megváltoztatta. Isten az ő kegyelmével bele tud nyúlni a mi életünkben. Soha nem késő. Amíg itt vagy a földön, csatlakozhatsz hozzá. Megbánhatod múltadat, útjaidat, gonoszságaidat, istentelen dolgaidat elmondhatod neki, mert ő kegyelmet és bűnbocsánatot készített a hozzá menekülőknek. És tudjuk, hogy mi lett ebből a Saulból. Bibliaolvasó testvérek már talán az első pillanattól tudták, hogy Pál apostolról beszélek. Ezt a Sault mi úgy ismerjük, hogy Pál apostol. Akinek még a neve is új lett, nem csak a szíve. És egy apostol, aki többet munkálkodott, mint az a másik 12 együttvéve. Ma is olvashatjuk a Bibliában 13 levelét, az apostolok cselekedeteiben az ő missziói útjait, tanulhatunk tőle, a tanítást reánk hagyta által az Isten. Veled is terve van az Úrnak, hogy az ő gyermeke legyél, hogy Jézusé legyél, új szívet adhasson neked, és örök életet örökölj a földi vándorút után. Mit mondasz erre a tervre? Erre válaszoljunk majd imádságban. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy Jézus Krisztusban igazi tervet készítettél az egész világ megmentésére is, és benne egyen-egyenként a mi életünk megmentésére is. Olyan különös, hogy mi emberek mégis nehezen értjük meg a te szavadat, terveidet. Látva a felolvasott igében is, hogy a tanítványokat Izrael királysága érdekli, amikor te csodálatos terveidről beszélsz velük. Bocsáss meg, amikor mi is ilyen együgyű tanítványok vagyunk. Hogy érdekel bennünket egy-egy rész dolog, foglalkoztatnak bennünket olyan dolgok, amelyekkel most nem kellene törődnünk, foglalkoznunk, hanem avval, amiről te beszélsz velünk. Kijelentett terveidről kellene gondolkodnunk, arra igent mondani és arra odaszánni magunkat, testestől, lelkestől. Urunk, adj nekünk olyan szívet és olyan fület, amely téged hall és téged fogad be, amely a te terveidet akarja, és a saját ötleteinket, gondolatainkat félre tudja tenni. Bocsáss meg, amikor a magunk terveihez, magunk útjaihoz ragaszkodtunk, és nem jártunk a te utaidon és a te terveid szerint. Bocsáss meg a mi vétkeinket Jézusért. És köszönjük neked, hogy örökkévaló terveid mennyei cél felé haladnak, hogy valóban örök országot készítettél azok számára, akik Jézushoz csatlakoznak földi életük vándorútján, akiknek a szíve Jézusé lesz, ő benne hisznek és vele járnak igazi élő közösségben, azokat valóban örök élettel jutalmazod. Magasztalunk azért, hogy lehet Bibliánk. Magasztalunk azért, Istenünk, hogy csatlakozhatunk egy gyülekezethez. Hogy kereshetjük hívő emberek közösségét, azokét, akik szeretnek téged. Köszönjük, hogy van gyülekezetünk, hogy jelen vagy Ajkán is igéddel és szent lelkeddel, hogy a te szereteted örökre a miénk. Dicsőítünk mindezekért a csodákért, javaidért, a mennybe menetelért is, amely által olyan sok mindent elkészítettél. Köszönjük az ige korszakát, hogy tart még a kegyelmi idő, és a te igét hangzik ebben a hitetlen, istentelen világban, mert még mindig keresed a tieidet, és gyűjtöd azokat, akik hozzá csatlakoznak. Vondd azokat magadhoz, Urunk, akik a te népedhez fognak csatlakozni. Keresd meg a téged keresőket, az utánad vágyakozókat találd meg, és ments meg őket bűneikből az örök életre. Áld meg gyülekezetünket, és könyörülj a betegeken, távol levőkön, erőtleneken és nyomorultakon. Légy nékünk szabadítónk. Téged várunk, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki saját imádságát mondja el szívében az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a 359-es dicséretünknek az első és a harmadik versei. 359-es énekünket keressük ki, az első és a harmadik verseit énekeljük. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Thank you.